Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 29. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 29. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Mostanti hatalmasok, tekintetes nagyurak, adjatok az Istennek dicsőséget nevének. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább a mi Urunkat a 255. dicséretünkkel. 255. dicséretünket mindegyik versével énekeljük, mind a 8 versével. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni.
Mint a füvek virágoznak terjed.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a soron következő 29. Zsoltárból. A 29. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene menny dörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges, az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr Libánon cédrusait is, és ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és Szírjón, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindenki azt mondja, dicső! Az Úr trónol az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba minnyájan, ki Szegedről, ki Miskolcról, ki Egerből, ki máshonnan. Köszönjük te néked, hogy itt most együtt lehetünk, és dicsérhetjük a te szent nevedet. Dicsérünk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, végtelen hatalommal és szeretettel. Dicsérünk téged, aki gondját viseled, kormányzod ezt a hatalmas teremtett mindenséget számunkra átláthatatlan módon, mégis valóságosan. Köszönjük néked, hogy elküldted szent fiadat, hogy megváltója legyen a bűnbe esett emberiségnek, köztük nekünk is, nekem is és minnyájunknak. Köszönjük, hogy lehetséges bocsánatot kapnunk tőled, és üdvözülhetünk az ő vére által, kegyelemből. Köszönjük néked, hogy ígéretet adtál nekünk, hogy egyszer újjáteremted ezt a világot, miután összegyűjtötted a te egyházadat, szent lelked erejével újjáteremted az egész teremtett világot. Köszönjük néked, hogy végül az igazság, a szeretet és a békesség győzedelmeskedik minden hazugság, hamisság, szeretetlenség, gyűlölködés fölött. Áldunk téged azért, mert imádhatunk téged, drága mennyei atyánk, és kérhetünk arra, hogy a te szavad ma is érj el a szívünket, áldj meg bennünket külön-külön is, és áld meg közösségünket, sőt, áld meg mindazokat a közösségeket, akik ma összegyűlnek, hogy igédet hallgassák, légy ott is jelen, áld meg őket is. Legyenek a világnak bármelyik zegében, zugában. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket Jézus Krisztusunknak nevében. Amen. Ige hirdetésre készülve a 152. énekünket énekeljük. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Isten tiszteletünk alapígéjét a 29. Zsoltár első két verséből olvasom. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az előző 28. Zsoltár elejét hadd idézem fel előttetek, amiről múlt vasárnap beszéltünk, ahol is Dávid mélységes vágyjal azt kérte az Úrtól, hogy szólalj meg, ne hallgass, különben a sírba szállókhoz leszek hasonló. Belehalok, ha nem szólsz hozzám. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert itt élek egy olyan világban, ahol mindenki mondja a magáét, elárasztanak az információk, a szép szavak, amik mögött sok esetben ártó, gyilkos szándékok rejlenek, hazug nyelvek beszédét kell mindenhonnan hallanom, úgyhogy senkiben nem bízhatok már. Szólj, szólj hozzám, mert a te szavad életet ad. Ha azt hallom, nem kell gyanakodnom, nem kell azt gondolnom, hogy te is ártani akarsz, mert te nem akarsz, te szeretsz és a javamat akarod. Szólj, szólj hozzám, különben belehalok. Értjük ezeket a szavakat mi is a mai világba, még jobban, mint talán Dávid. Az ő világ egy kicsit más volt, mint a miénk, de minket még jobban elárasztanak a hazug információk. A szép szavak, amik mögött gyilkos szándék rejlik. Lassan tényleg oda jutunk mi is, hogy hát a legközelebbi szeretteinken túl már csak az Úrba tudunk megbízni, leginkább az Úrban tudunk megbízni, mert ő nem hazudik nekünk, és nincsenek rossz szándékai, hanem a javunkat akarja, az üdvösségünket akarja. Szólj, szólj hozzám, Uram! Ma is ezzel a vágyjal jöttünk ide, hogy szóljon hozzánk. Na, a mostani Zsoltárunk, a 29. Zsoltár azzal kezdődik, hogy Dávid felszólít mindenkit az Úr tiszteletére, dicséretére és magasztalására, és aztán maga is belefog ebbe, dicséri és magasztalja az Urat, és a magasztalásában a legcsodálatosabb, hogy az Úr hangját, az Úr szavát magasztalja. És azt mondja el, hogy ez milyen csodálatos, milyen hatalmas, milyen erős, milyen dicsőséges. És azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy a végén megint arról beszél, hogy Isten odafordul az övéhez és megáldja, meggazdagítja őket. Tehát egy ilyen különös szerkezete van ennek a Zsoltárnak, mert van egy bevezető, az két vers, és van egy befejezés, az is két vers, és közte van hét vers, amelyikben az Úr szavát, az Úr hangját magasztalja fel, amit hallani akart. Nézzük akkor most először is magát a felszólítást, amivel kezdi ezt a Zsoltárt, ahogy mondtam, az első két vers, egy úgynevezett paralelizmus, tehát kétszer ismétli el ugyanazt. Adjatok az Úrnak, adjátok meg az Úrnak a tiszteletet és a hatalmat. Ismerjétek el az ő hatalmát és erejét. Kinek szól a felszólítás? Hát itt a károli fordításban úgy van, hogy fejedelmeknek fiai. Az eredeti szövegbe Istenek fiai szó szerepel, ami azt jelenti, hogy az angyalok, az angyalokat. A Szentírásban, akár Jób könyvében, akár a 89. Zsoltárban ugyanezt a kifejezést angyalokkal kapcsolatban, mennyei lényekkel kapcsolatban olvassuk. Isten udvartartásához hozzá tartoznak az angyalok, akik tökéletesek, bűntelenek, hatalmasok. Nem fogok most itt az angelológia rejtelmeibe elmélyülni, de tudjuk, hogy ott vannak Isten körül a szeráfok, akik ott magasztalják az Urat, ott és vannak alsóbrendű, idézőjelbe teszem, alsóbrendű angyalok is a mennyei hierarchiába. De ezek tökéletes lények, akik Isten szolgálják, Isten dicsőítik, akaratát teljesítik a világban. Őket szólítja fel Dávid, hogy magasztalják az Urat. Persze érzékeljük ebből, hogy Dávid ezáltal is Istennek a nagyságát akarja kiemelni. Hiszen még az angyaloknak is, akik az embereknél magasabb rendű teremményei az Istennek, még az angyaloknak is Istent kell magasztalniuk. És akkor ebből következően mennyivel inkább nekünk, embereknek. Mennyivel inkább nekünk, de a Zsoltárok könyvében sok felszólítás szól nekünk is, embereknek, hogy mi is magasztaljuk az Urat. De itt kifejezetten nem az emberekről van szó, hanem kifejezetten az angyalokról van szó, akiket felszólít arra, hogy magasztalják az Urat. Mégpedig azt mondja, hogy szent ékességben magasztaljátok az Urat. Ez a szent ékesség, ez is egy ilyen különös kifejezés a Szentírásban. Többször találkozunk vele. Az egyik legismertebb kijelentés a 2 Krónika 20-21-ben van, ahol azt olvassuk, hogy a Jósafát király, amikor megtámadták őket az ammoniták meg a Moab fiai, akkor megparancsolta a papoknak, hogy menjenek a sereg előtt, és énekeljenek az Úrnak, és nekik mondta, hogy szent ékességben vonuljatok a nép előtt, és úgy énekeljetek az Úrnak, vagyis azt jelenti ünnepi öltözetekben. Az angyaloknak mondja így Dávid, hogy mint ünnepi öltözetekbe öltözve, magasztaljátok és dicsőítsétek ti tökéletesek az Istent. Hát nekünk is meg kell adni a külsőségeket is, de a belső szívünk indulatát még inkább, ha Isten magasztaljuk, hogy megfelelő, hozzáillő indulattal, alázattal magasztaljuk őt. Csodálatos egyébként még ebben a magasztalásban, hogy Dávid Istennek egy olyan nevet ad, amit máshol nem találunk a Bibliában. Ő a dicsőség Istene, így nevezi, a dicsőség élje, a kábód élje, az él Isten nevét jelenti a héberben. A dicsőség Istene, a páratlan nagysága, fensége, azaz, amit magasztaljatok őt, magasztaljátok őt a maga mindenek feletti szentségében, egyedülállóságában, szuverenitásában. Természetesen nekünk is szól ez a kijelentés, ha ismétlem magamat, ha az angyalok magasztalják Istent a maga fenségébe, dicsőségébe, páratlanság, mennyivel inkább kell nekem és nekünk magasztalnunk őt. De erről majd egy másik alkalommal, nevezetesen, ha Isten éltet minket, jövő vasárnap fogok egy kicsit beszélni. Minden esetre tovább lépve a Zsoltárnak a második blokkjára, a felszólítását Dávid azzal indokolja, hogy elkezdi Isten hangját magasztalni. Az eredeti szövegben megint kifejezetten Isten hangjáról van szó, nem a szaváról. A Károli fordítás úgy adja is, hogy Isten szavát, szava milyen, de az eredetiben Isten hangjáról van szó. Természetesen itt a hang meg a szó az ugyanazt jelenti. Isten nem artikulálatlanul beszél, ad ki hangokat magából, amit magasztalni kéne, hanem nagyon is értelmesen beszél, szól valamit, amit akarja, hogy megvalósuljon. Isten hangja, az ő szava, az ő beszéde, az ő igéje. És egy csodálatos dolog ez, hogy ilyen a természetben fogja föl Dávid az Isten szavának az erejét, hiszen természeti képeket sorol, amelyekbe fölfedezi Istennek a szavát, Isten szavának a munkálkodását, Isten igéinek az erejét. Érdekes nagyon, mert Pál apostol a római levélben, az első részben mindjárt azt mondja, hogy a pogány emberek fölfedezik a világban, a teremtett világ dolgaiban Istennek a hatalmát, az ő istenségét és az ő hatalmát, mérhetetlen hatalmát, erőt sugároz a természetvilága a pogányok felé. Csak az a probléma, hogy ugye nem hajolnak meg azelőtt, az Isten előtt, akinek az erejét sugározza a természet, meg annyi csodája és titka, hanem bálványokat találnak ki maguknak, és azoknak adják a dicsőséget, Istennő meg elvonják. Nem Istent magasztalják, hanem a kitalált bálványaikat. Itt is valami ilyesmit érezhetünk meg, vagy érthetünk meg az igéből, hogy Dávid körülnéz a világba, a természetbe, és az események mögött ő látja azt az Istent, aki irányítja az eseményeket a természet világába. Még a nőstény szarvasok megborjasztása is az ő igéjének a következménye. Hát hétszeres dicsérete olvasható itt az Úr szavának, az Úr hangjának, az Úr igéinek. Hétszeres. Vannak magyarázók, Michaelis, az egyik híres ószövetségi magyarázó, vagy Hengstenberg, 19. századnak az egyik legjelentősebb ószövetségi tudósa, azt mondja, hogy nem véletlen ez a hetes, mert a hetes szám az a szent szám, a tökéletességnek a száma. És ki akarja fejezni a Dávid, hogy Isten szava tökéletes. Ezáltal a hétszeres magasztalás által. Azt mondja először, fussunk végig ezeken, az Úr hangja, az Úr igéje csendül meg a nagy vizek felett. Hát erről ilyen különös dolgok jutnak az eszünkbe, mint Mózes első könyve, az első résznek közvetlen a 7. verse, ahol azt olvassuk, hogy Isten, amikor teremtette a világot, elválasztotta az alsó vizeket a felső vizektől. Ez egy ilyen titokzatos dolog nekünk, hogy ez mi lehetett, hogy lehetett, vagy mi ez. Minden esetre így beszél, hogy van a felső vizek és az alsó vizek. És itt arról beszélhet Dávid, ismervén a Mózes első könyvének teremtés történetét, hogy Isten a felső vizek felett van, és még azok fölött is ott van. Van, aki a felső vizeket egyébként úgy nevező, hogy felhők. És a földnek erre a légkörére utaló a felhők úsznak az égen, és onnan jön az eső. Hát akárhogy is van, azt akarja mondani, hogy az Úr szava felharsan a vizek fölött. Egyébként a héber szövegben a mabul szó szerepel, ami a mennyei óceánt jelenti. Tehát valószínűleg a felső vizekről van szó, amikről a teremtés történetből tudunk, amik egyébként úgy gondoljuk, hogy az özönvíz során lezúdultak a földre, és onnan is jöttek a felső vizek, és az alsó vizek jönnek az özönvíznél. Tehát ez a mérhetetlen vízmennyiség, ez onnan is, meg alulról is származott, ami elborította az egész földnek a színét annak idején. Szóval, de Isten e fölött áll, ezek fölött, a felső vizek fölött áll. Hatalmas az ő szava. Felharsan az ő szava, és uralkodik ezek fölött. Aztán olvassuk, hogy az Úr szava erős, erőteljes, hát ez nem kell kommentár. Erős, erőt sugároz az Úr szava. És folytatja a harmadikkal, az Úr szava fenséges, pompás, nagyszerű az Úr szava. Aztán jön a negyedik. Az Úr szava cédrusokat tördel. A cédrusok azok a Zsoltárok könyvében 7-szer kerülnek egyébként említésre, és ezek voltak arrafelé a legmagasabb fák. A Libánon hegységén álltak ezek, onnan vitték őket, emlékeztek a jeruzsálemi templomba, és ott az építkezésnél használták őket, mert nagyon erős, jó fák, és nagyon magasra nőnek. És mondja, hogy az Úr szava, mint amikor a villám belecsap valamelyikbe és eltöri, az Úr szava el tudja törni a legerősebb fákat is, mondja Dávid. Sőt, úgy ugráltatja őket, hozzácsatolja ez egy másik képet is, mint Libanont és Szíriont, amikor megrázza a föld, és elkezdenek rajta rengeni a fák is, mondja, és ugrálnak, mint a fiatal vadbivajok. Hát Isten szavának az erejét akarja ezzel is, és fenségességét akarja ezzel is illusztrálni Dávid. Isten szava hatalmas, és ő tudja ezeket a természeti jelenségeket is előidézni. Itt a Libánont említi, és a Szíriont, az a Hermonnak a hegye egyébként. Folytatja, az Úr szava tűzlángokat szór. Itt a tüzet áraszt kifejezés szerepel, valószínűleg a villámokra utal, hogy Isten szava olyan erőteljes, mint egy villám. Hát tudjuk, hogy milyen erős egy villám. Néha még egy ember is megtér. Amikor szoktam emlegetni Ibolyát, most nincs itt közöttünk, de az ő talán nagyapja volt, aki egy megrögzött ateista volt, míg valamelyik pusztán itt kint sétálgatott, azt mellette becsapott egy villám a földbe, vihar közeledett, gondolt, hogy egy kicsit nézgelődik, aztán hát egy villám majdnem agyon vágta, de az öreg ott helyben megtért, úgyhogy rögtön Isten imádójává vált, és ilyen kegyes verseket kezdett utána írkálni.
Tehát van, amikor az Úr szava széttöri valakinek a büszkeségét, hogy belecsap a villám, és egész más emberré teszi. Hát ez megtörtént. De itt is valahogy ez az erő, ez a hatalom jelenik meg ebben a képben is. És abban is, ami a következő, hogy az Úr szava megrengeti a pusztát, Kádes pusztáját is. Kádes pusztája az délen van, ott jöttek át a zsidók annak idején, amikor jöttek az ígéret földje elfoglalására. És az a Kádes, volt egy település, aminek ez a neve, az a Holtengertől délnyugatra van, és arról kapta ez az egész puszta a nevét. Egy elég ijesztő terület az, tehát rémisztő, nem nagyon lehet ott embernek túlélnie, hogyha ott magára marad. De Istennek az a pusztaság is a hatalmába van. Említettem a következő képet. Az Úr szava életet ad, mert megindítja a szülést az állatoknál. Állítólag ezek a szarvasok, ezek elég nehezen szülnek. Lehet, hogy arra utal itt Dávid, hogy megkönnyíti a számukra, hogy mégis tudjanak szülni. De még ebben is az Úr hatalma, az Úr ereje jelenik meg, hogy mint egy bábáskodik az állatoknak a szaporodásánál is. Aztán mondja, lehántja az erdőket, vagyis letarolja a nagy erdőségeket. Van, aki azt gondolja, hogy mint egy vihar, amikor végigmegy, a Tátrában volt egy pár éve, emlékeztek, egy ilyen hatalmas forgószél, ami lesöpörte és kitördelte ott hatalmas fenyőerdőket, amikből még annak idején szépen sétálgattunk. Hát azok eltűntek egy pillanat alatt tulajdonképpen, vagy egy este alatt. Másnapra csak pusztaság maradt ott, ahol azok a gyönyörű fenyvesek húzódtak. Hát az Úr szava lehátja az erdő. Van, aki úgy érti ezt, hogy nem ilyen természeti pusztítást idéz elő az Úr szava, hanem hogy a fákat megfosztja a lombozatuktól. Tehát lehet, hogy leszáradnak a fáknak a levelei. Hát nem tudom pontosan, de értjük, amit Dávid mondani akar mindezzel a képpel, hogy Isten szava, Isten hangja, amit ő hallani akart, az ilyen erős szó, hatalmas szó. És ha ebbe belegondolunk, ugye az teljes Biblia összefüggésébe helyezve ezt, akkor ezt meg tudjuk erősíteni, hiszen például Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy Isten azt mondja a szaváról, hogy az én szavam nem tér hozzám vissza üresen, dolga végezetlenül, hanem elvégzi azt, amiért küldtem. Tehát ha mondok valamit, az úgy lesz. És nem csak úgy egy visszhangot ver, aztán elhal valahol, hanem az megvalósul, mert az én szavam ilyen. Az életünkben is, amikor Isten beleszól, akkor ott valamit előidéz. Valamit változtat, vagy észleljük, vagy nem észleljük, de az Úr a gondolkodásunkba, az értékrendünkbe, és így a szavainkba, a cselekedeteinkbe formál minket az ő szavával, ami hatalmas szó. Hatalmas szó a törvénye például. Szembenézünk az Isten törvényével, és látjuk, mit kíván tőlünk, és ha belenézünk ebbe a tükörbe, eléggé lever bennünket, hogy nem tartjuk be, és ezzel jogosultak Isten arra, hogy megbüntessen bennünket, igazságosan, akár el is kárhoztasson. De ugyanúgy hatalmas szó az evangélium is, ami rögtön vigasztal bennünket, hogy de Jézusért van bocsánat a törvényszegéseidre. Van bocsánat, van kegyelem, van megigazulás, van örök élet. Ez is hatalmas szó, ez is erős szó, ami el kell, hogy érje a szívünket, az evangélium szava. Hatalmasak az Isten ígéretei, amiket mond nekünk a Bibliába. Jézus megígért, hogy vissza fog jönni, és újjáteremti a világot. Hatalmas szavak ezek, amiket Istentől hallunk, testvérek, és ezek ma is, amikor megszólalnak a bibliaolvasásunkba, vagy itt a templomba is, vagy bárhol, akkor valamit csinálnak bennünk. Jobb esetben hitre segítenek. Rosszabb esetben megkeményítenek, de valami hatásuk van az Isten szavainak. Olvassuk a zsidókhoz írt levélbe, hogy az Isten beszéde élesebb minden kétélű kardnál, és elhatolnak az emberi szívnek a legmélyebb motivációjai, gondolatai, és megítélik azokat, hogy Istennek tetszők vagy bűnös gondolatok azok. De semmi emberi szó nem képes bejutni a szívünk mélyébe, és ott munkálkodni. Az Isten igéje képes erre, hatalmas arra, minden két élő karnál, minden szikénél, ma így mondanánk, minden lézer szikénél is élesebbek az Úr szava, és bemennek a lelkünkbe, és munkálkodnak bennünk az üdvösségünkre, a javunkra. Vagy a zsidókhoz írt levél első részéből még egy igét idézek, ahol azt olvasjuk, hogy Isten az ő hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Ez az ő gondviselő munkája. Nem magától van ez a világ, amiben élünk. Nem magától áll fenn. Nem a természeti törvények működtetik pusztán, hanem a természeti törvényeket is valaki a kezébe tartja, és működteti őket. És ez az Isten, aki a hatalmas szavával, vagy hatalma erejével munkálja ezeket. Értitek, testvérek, hogy nem véletlen az azért, hogy a Bibliának az egész összefüggéséből, hogy Dávid itt magasztalja az Úr hangját, és erősnek, hatalmasnak, dicsőségesnek mondja, de az egész Biblia annak mondja, nem beszélve arról, testvérek, hogy Isten szava, Isten hangja egyszer testet öltött. Az Úr Jézus Krisztusnak a személyében. Az ige testélet, Isten hangja testélet, és lakozott mi közöttünk, mondja János, és láttuk az ő dicsőségét. És Jézus mit csinált? Gyenge kis emberként jött, ment? Hát pont nem. Ha már itt a vizekről van szó, akkor egyszer járt a vizen például. Vagy más alkalommal lecsöndesítette a vizeket, a vihart. Itt szó van egy vihar képeiről is ebbe a Zsoltárba. Hát ő a viharnak az ura. Parancsolt, és lecsöndesült minden. És amikor jöttek hozzá a leprások, vagy hogy segítsen rajtuk, akkor segített rajtuk, mert egy szavába került. Amikor kiabált hozzá a vak ember, hogy gyógyíts, lát, hogy Jézus, Jézus, mit akarsz? Látni akarok, láss. Egy szavával visszaadja a látását. A vakon születettnek szemet terem meg a hozzátartozó összes háttérintézményt ugye létrehozza. A szavával. Beszól a sírba, Lázár gyerek, és a halott kijön, mert Jézus szava hatalmas szó, és amikor megy, akkor a halál se tud ellenállni, és fölteszi a kezét, és visszaadja Lázárt, és visszaadja Jairus leányát. Sőt, végül Jézus maga is föltámad a halálból, legyőzi. Az ige erős, testvérek, az ige hatalmas. Hiszel te az Isten szavában? Hiszek én az Isten szavában? Hiszek annak az erejében? Én, mint lelkész, hiszem azt, hogyha mondom, hirdetem az Isten igéjét, annak ereje van, és képes embereket kiragadni a bűnből, a kárhozatból, és bocsánatot adni nekik, és hitre segíteni őket, és üdvözít. Hiszem én ezt lelkészként, vagy úgy gondolom, hogy az Isten igéje nem elég, még kell egy dicsőítő zenekar, meg ez kell, meg az kell, meg amaz kell, meg ilyen trükközés kell, meg olyan trükközés kell, meg ilyen program kell, meg olyan program kell, hogy hassak az emberekre. Nem hiszem. Én hiszek az Isten igéjének az erejébe. Hinni akarok benne. És ti is higgyetek benne. Higgyétek, ha bizonyságot tesztek valakinek. Nem kell ott még körmönfont, okoskodások, ráhatások, manipulációk, kényszerítések, titokba, suttyomba, vagy éppen nyíltan, nem kell. Higgyetek az igének az erejében. Isten szava hatalmas és erős. Majdnem azt mondtam, hogy ne álljatok ellen neki, de akkor túl sokat tulajdonítanék nektek. Nem tudunk ellenállni az Isten igéjének. Az Isten igéjének senki nem állhat ellene. Az Isten igéje erős, hatalmas, ahogy Dávid leírja. Magasztaljátok az Istent, Istenek fiai, ti, akik igazán tudjátok, hogy milyen az Isten szava. Mert ti átlátjátok, hogy mindent az ő szavával cselekszik a világban. A természetben, a történelemben, az emberek lelki életében. A teremtéstől a világ újjáteremtéséig. Ti tudjátok, ti tökéletesek vagytok, ott vagytok a közelébe. Hallgattok az ő szavára, teljesítitek azt mindenkor. Ti tudjátok, hogy milyen az Úr szavát, magasztaljátok és dicsőítsétek őt. Hújjatok térdre előtte. És ha ők ezt teszik, nekünk nem ezt kell tenni? Nekem nem ezt kell tenni? azzal zárja a Zsoltár Dávid, hogy azt mondja, hogy az ő Isten szent templomában, ott a mennyben, ott mindenki azt mondja, dicső. Itt a válasz a Zsoltár elejére. Mennyei lények, dicsőítsétek az Istent. És akkor jön a válasz, az Úr templomában mindenki azt mondja neki, dicső. Dicsőséges vagy. Kábó, dicsőség neked. A mennyei lények, sőt, a Jelenések könyvét olvasjuk, akkor látjuk, hogy a mennyei üdvözültek serege, akik már ott vannak az Istennél, azok is mit csinálnak? Egyfolytában magasztalják az Istent. Miért? Emlékezzetek múltkor, mit mondtam? Mert Isten gyönyörűséges. És a legnagyobb örömöt adja annak, akik őt imádják. Jó neki azt mondani, hogy te dicsőséges vagy. Mint hogy jó kimondanunk a feleségünknek, hogy te szép vagy, szeretlek. Vagy a férjünknek adott esetben. Vagy jó kimondani egy borra, hogy ez egy jó bor. Bocsánat, szép bor. Vagy jó kimondani egy szép tájra, hogy ez szép. Hát gyönyörű. Az örömünknek adunk hangot. Ezek a mennyei lények, hát ti, akik gyönyörködtök az Isten szépségében, mondjátok, hogy dicső. Hát mondjátok, mert ha mondjátok, még nagyobb lesz az örömötök. Még felhőtlenebb lesz a boldogságotok. Mondjátok neki, és igen, mondják, hát mondják, mert örömüket lelik az Úrban. És mint egy valószínűleg Dávid felszólítása nélkül is, maguktól is, mondják ők Istennek, hogy dicső vagy. Az Isten ott lakik az özönvíz felett, mondja itt Dávid. Itt azt mondják a magyarázók, hogy azért hozza ide az özönvizet, mert akar egy történelmi példát hozni. Mert Dávid hitt az özönvíz valóságába, és azt mondja, hogy ahogy Noé idejében volt az özönvíz idején, hogy Isten parancsolt azt is, hogy legyen, meg azt is, hogy szűnjön meg. Meg az özönvízből megmentette azt a bizonyos Noét, meg a családját, a bizonyos bárka által, meg az egész teremtett világnak a magvát megmentette. Hogy folytatódni tudjon az ő teremtése. Ez a hatalmas Isten, aki úr volt ott akkor, az özönvíz felett, ő így úr mindörökké, mondja Dávid. Isten király mindörökké. Ennek a királynak a hangját dicsérei, és magasztalja az előző versekbe. Az Úr uralkodik mindörökké. Nem egy kis ideig, nem tegnap, meg hónap, aztán utána majd nem lesz úr, mert trónfosztottá nyilvánította a 20. századi, vagy 21. századi ember. Nem ő úr, akkor is, ha trónfosztottá nyilvánítjuk. Független attól, hogy mit mondanak az emberek, vagy mit gondolnak róla. Ő ma is úr, és ezt a világot ma is a kezébe tartja, és nem a szabadkőművesek, meg nem tudom még kik uralják ezt a világot, hanem Isten uralja a világot, testvérek. Az Úr uralkodik mindörökké. És ezt az uralmat mi most már még jobban tudjuk, mint Dávid. Annak idején Dávid által gyakorolta a világba, de most már mi tudjuk, hogy Dávid fia által gyakorolja, akit föltámasztott a halálból, így olvassuk Pál apostolnál. Fölvitte maga jobbjára a mennyekbe, és teljhatalommal ruházta föl, hogy legyen a mindenségnek az egyedüli királya. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. Ő a hatalmas Úr, aki előtt leborul egyszer a mindenség, és minden nyelv azt fogja mondani, Jézus Úr az Atyaisten dicsőségére. És amikor eljön a vég, akkor Jézus visszaadja ezt a hatalmat az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ő legyen az egész mindenség Ura. Egyszer egy csodálatos fordulat történik, és már látni fogjuk, hogy nem a Biden, meg a mit tudom én, nem tudom, kicsoda vezeti ezt a világot. Hanem Jézus vezeti a világot. Most még úgy néha úgy eltakarják előlünk ezek a gyűvőmenő, mulékony, meg buta emberek, az Isten, de ő az ura ennek a mindenségnek ma is. Nyugodjatok meg, jó kezekben van a világ. Akármi történik körülöttünk. A legjobb kezekben van a világ. Jézus ura a mindenségnek, és Isten mindörökké ura ennek a mindenségnek. Az az Ura ennek a mindenségnek, akinek a szava ilyen hatalmas és ilyen erős, ahogy itt Dávid leírja. és egy csodálatos dolgot mond még itt a végén, ezt helyezném még a szívetekre, mert azt mondja, hogy aki imádja ezt az Istent, ott fönn, meg akár itt lent is, annak az Úr adni fog, ezzel zárja ezt a Zsoltárt, ő olyan Úr, aki erőt ad népének és békességet. Erőt és békességet ad a népének. Akik imádják ezt az Istent, akár a mennybe, akár a földön, az ő előtte hódoló embereknek, testvérek, Isten ezt a kettőt adja. Legalább ezt a kettőt, még több mindent is ad. Erőt és békességet. Egy belső erőt, lelki tartást és salomot, egy minden értelmet felülmúló belső lelki békességet, harmóniát, más szóval. Ő ilyen király, aki nem csak ott van az ő örökkévaló trónján, és akkor fogadja a hódolatot, hanem aki közben a hódolóit gazdagon megajándékozza. Erővel és békességgel. Ezért vannak a mennybe erősek és békességes lények. És itt a földön is aznak lesz ereje, meg az lesz békességes lény, aki imádja az Istent. Különben keresgélheti az erőt is, meg a békességet is, ahol akarja, nem fogja megtalálni. Csak ő benne van. Azzal zárom le, testvéreim, hogy ezt a békességet és ezt az erőt úgy is mondhatnám, hogy Isten adja a megváltást a népének. Egy más szóval összefoglalom. Ő adja a megváltást az ő népének, és ezt a megváltást Jézus által adja. Jézusban adja. Jézust adja nekünk. Így is mondhatnánk, erőt és békességet ad. Jézust adja nekünk, mert ő benne van minden erőnk, meg minden békességünk. Nem? Nélküle erőtlen vagyok, békétlen vagyok vele, békességem van és erőm van mindenhez, bármihez, amire szükségem van itt a földön. És bármilyen körülmények közt megmarad a békességem. Beszéltem Karcsi bácsival, elég nehéz neki most, Hajdu Karcsinak. De békessége van az Úrban. És ereje van, hogy elviselje azt a nehézséget, ami ennek a kezelésnek, amin átesett a vele járója. De sokszor láttuk ezt. Sokaknál láttuk ezt, hívő embereknél, hogy a legnehezebb úthoz is van békességük és van erejük. Jézusban. Nos, ez a békesség és ez az erő, ez csak egyre több lesz. A Zsoltár, testvérek, itt van előttünk. Láttuk ezt a három részét, az elejét, ahol elhangzik ez a felszólítás. A mennyei lényekhez, de hát egy kicsit hozzánk is, hogy áldjuk és magasztaljuk az Urat, akinek a szava hatalmas, leírhatatlan. Hat ebben a világban az Istennek a beszéde. És ez a beszéd a királynak a beszéd, az örökkévaló királyok királyának a szava. Ezért el hozzánk is. Olvassuk az ígét, halljuk az igehirdetést, eléri a szívünket, és munkálkodik bennünk. És azzal zárja le ezt a csodálatos Zsoltár, Dávid, az utolsó két versbe, hogy rámutat Istenre, akit dicsőít minden, és aki a népét gazdagon megajándékozza, fiában, önmagával és a kincseivel. Majd innen folytatjuk a következő Zsoltárral. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, Dávidnak adtad ezt a Zsoltárt szent lelked által, és köszönjük, hogy mi most olvassuk, elmélyülünk benne, és mi is úgy érezzük, hogy nekünk is szól, nem csak a mennyei angyaloknak, mindenféle rangú és rendű angyaloknak, hanem hozzánk is szól, szegény elveszett emberekhez, bűnösökhöz, kárhozatra méltó emberekhez, hogy mi is álljunk meg, és kezdjünk téged magasztalni, örökkévaló Istenünk. A te hatalmas szavad hadd munkálkodjon a szívünkbe, akár törvényként, akár evangéliumként, és érj el bennünk, hogy mi is valóban igazi imádóid legyünk, akik lélekben és igazságban hódolunk előtted. Köszönjük te néked, hogy az előtted hódolókat megáldod, azzal a szükséges erővel és azzal a szükséges békességgel, amit sehonnan, máshonnan nem kaphatnak meg.
Köszönjük, ha már ezt átéltük, köszönjük, ha ezt átélhetjük a jövőben, köszönjük, hogyha imádóitként a te erőddel fölfegyverkezve és a te békességeddel megáldottan veled járhatunk. Köszönjük néked, hogy most is hódolhatunk neked, leborulva imádhatunk téged, a mindenség teremtőjét és örökkévaló királyát, szerető gondviselőjét és megváltóját. Áldott légy, mindenség ura! Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk és kezedbe tehetjük a betegeinket. Imádkozunk a családtagjaikért, hogy őket is hordozd, és adj békességet és adj erőt nekik is. Imádkozunk hozzád a nyaralókért, akik idejöttek a városba, vagy éppen akik elmentek közülünk és valahol pihennek. Áldásod legyen ezeken is, azokon is. Köszönjük néked, akik ma idejöttek messzi Miskolcról és Egerből is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk az ő életükért is, gyülekezeteikért, lelkészeikért. Áld meg az ő életüket, szívüket, lelki otthonukat is, az ott élő testvéreinket. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, nemzetünket. Imádkozunk, adj lelki ébredést, előtted való meghódolást, az ember imádatból és ember tiszteletből kilépve hadd tudjon minél több honfitársunk felét fordulni, megtagadva magát, előtted megalázni magát és téged hódolattal imádni. Adj ébredést, Urunk! Ráébredést arra, hogy ez a dolgunk, hogy ebbe rejlik életünknek az értelme, és ez kedves előtted. Segíts, Urunk, a mi kormányunknak, hogy kapjanak tőled jövő bölcsességet, szeretetet és erőt a dolgaik végzéséhez. Kérünk, légy velük és áld meg őket is. Köszönjük néked, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk magunkat, áld meg gyülekezetünket, légy közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem a jövő heti alkalmunkat. Bibliaóránk lesz kedden este, melyen a mai igehirdetésről beszélgethetünk. Hirdetem azt, hogy most az Isten tisztelet után Lupsia György testvérünk a Mátraházi gyülekezeti héttel kapcsolatban tart rövid eligazítást, úgyhogy akik jelentkeztek, azok kérem, hogy maradjanak és hallgassák meg ezt az eligazítást. Házasulandó jegyes párt hirdetek, Pál Bence jegyzette eljövendő házastársul Gali Esztert. Esküvőjük augusztus 23-án 17 óra 30-kor lesz itt, az újszegedi református templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem továbbá, hogy augusztus 25-én, vasárnap 15 órakor a Kálvin téri templomban ünnepség lesz, ahogy küldtem is a gyülekezeti levelező listánkra. 140 éve szentelték fel a Kálvin téri református templomot, Szegednek az első református templomát, ami egykori anya egyházközségünk, mert az ottani lelkipásztor volt Bakó László, aki egy missziói lelkületű ember volt, és egymás után hozta létre itt Szegeden a gyülekezeteket, és akkor az ő munkássága révén jöhetett létre a mi gyülekezetünk is 1928-ban. Szóval 140 éve a Kakasos templomot fölszentelték, és erről emlékeznek meg. Menjünk mi is, és legyünk ott, és vegyünk részt ezen a hálaadó ünnepségen. Tehát ez augusztus 25, 15 óra.
Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket keressük elő, a 245. éneket, és ezzel zárjuk mai istentiszteletünket. 245. Dicséret a Szent Háromságnak, egy örök Istennek, ki Ura mindennek és Teremtője a világnak. Rádai Pál éneke, mind az 5 versével énekeljük a 125. Zsoltárunk dallamára. Nemzeti imádságunkat, himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség.